Nem tudja, hol követte el a hibát. Nem tudja, mit csinált rosszul. Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.
Így van, minden hónap első kedjén a biztos pont önöknek és nekünk is, Dénes bácsi, dr. Pálffy Dénes, kertészmérnök, aki ezúttal is, én egész biztos vagyok benne, hogy a legjobb tanácsokkal fogja önöket ellátni, úgyhogy bátran kérdezzenek, a telefonszámaink 575 17 18 és 575 17 19, már is hívhatóak vagyunk. Dénes bácsi, köszönjük, hogy ismét itt van a stúdióban. Én minden jót kívánok önnek, elsősorban lelki erőt és jó egészséget.
Nagyon köszönöm. Én is nagy tisztelettel és szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat, és műsorvezetőnket, kedves Tündét.
Na, hát tudom, hogy van adóssága még az előző adásról, igen. De azt gondolom, hogy sokakban felvetődik, hogyha január, meg ennyire évkezdet, meg téli időszak, akkor sokan azt hiszik, hogy ilyenkor úgymond idézőjelesen a kertészkedésben is uborka szezon van, de hát azért annak ellenére, hogy a kertünk téli álmát alussza, én azt gondolom, hogy van mit tennünk. Elég sok mindent, ha máshol nem, akkor lent a borospincében.
Igen, a kertész ritkán alhatik téli álmot, különösen ugye, ha pince is van, vagy üvegházfólia. Mielőtt azonban a részletekre térnénk, engedjék meg a kedves hallgatók, hogy mindannyiuknak nagyon boldog, békés, eredményes és vírustól és egyéb betegségtől mentes, egészséges új esztendőt kívánjak. Amikor az év elején első alkalommal szólhatok a hallgatókhoz, a kertészkedőkhöz, engedjék meg, hogy egy rövid visszapillantást tehessünk az elmúlt esztendőre. Mert, hogy mi magunk mennyire tudjuk befolyásolni a növényeink növekedését, eredményes terméshozását, születét egyéb, ez egy dolog. De sajnos rajtunk kívül nagyon sok olyan tényező van, ami szinte jobban meghatározza a tevékenységed, vagy befolyásolja, mint saját magunk. Gondolok itt az időjárásra, a hőmérsékletre, a napfényre és a csapadékra. A meteorológiai összesítések szerint ugye úgy tudjuk, hogy amióta feljegyzések vannak, több mint 100 év, azóta a 2018-as esztendő volt a legmelegebb év. A 2019-es követte, nem szárnyalta túl, az mögöttünk lévő 20-as év, ez valahol a harmadik, negyedik helyet foglalja majd el a sorrendben, amikor teljes összesítés lesz. Ez a hőmérséklet. Csapadék szempontjából viszont megközelítettük a 800 mm-t, amit én saját területen mértem, az 773 mm volt, ami hát nagyon jó éves mennyiség. Az eloszlása egy kicsit féllábas volt, hiszen a tavaszra úgy tekintünk itt utólag is vissza, hogy száraz, aszályos időszak volt, ami azt jelentette, hogy az első fél évben, tehát május végéig, ebből a 773 mm csapadékból 271 mm hullott le, és 500 mm a második fél évben. Ebből is, és ugye ez a, hogy a kétharmada a csapadéknak a vegetáció második részébe hullott le, azért ez jelentősen befolyásolhatta a termés mennyiségét és minőségét is, mert hiszen a tavaszi ültetések, vetések minden a legvízigényesebbek, és akkor nem volt éppen csapadék. Összességében három olyan hónapunk volt, ahol 100 mm-nél több csapadék volt, a többinél aránylag egyenletes volt az eloszlás. Aztán befolyásolta a tevékenységünket a fény és hő mellett és a csapadék mellett az egyéb természeti csapások is, tavaszi fagy, gyümölcstermesztésünket, ez rendkívül megtépázta egyes vidékeken, szinte nem lett gyümölcs, mert elfogyott, hiszen mínusz 6, mínusz 8 fokig ült le a hőmérséklet. Ez pedig nem bírja ki a virágzó növény. Aztán sokfelé volt jégverés. Tehát összességében elmondhatjuk, hogy nem könnyű évet zártunk, de ugye szoktam mondani, hogy a kertész a föld legoptimistább embere, aki bármi is történik egy év alatt, ami nagyon sok bosszúságot okoz, és hát rontja a tevékenységet. Egy kis déli pihenő után alig várja, hogy már tavaszodjon, hogy rá lehessen a földre menni, hogy újra kezdhesse, mert elfelelődik ez a kudarc, és újult erővel kezdődik az új esztendő. Ebben a januári időszakban a szőlészek és a borászok leleményessége, ugye, mert azt nem lehet, hogy elmúljon egy olyan télvégi időszak, január, február, hogy ne legyen a bornak vagy a szőlőnek valami nevezetes napja. Ugye itt lesz majd...
Kettő is lesz most.
Igen. Holnap lesz a vízkereszt, ennek különösebb kapcsolata nincs a borral, ha csak a kánai mennyegzőre nem gondolunk, és arra, hogy egyes szőlőtermő vidékeken a vízkeresztkor megszentelt vizet, és előtte decemberben János napkor megszentelt bort vitték ki a termelők a szőlőbe. Ugye vízből egy kicsit többet, borból egy kicsit kevesebbet, ezért vízzel körbe hintették a parcellát, de borral csak a négy sarkát szentelték meg a területnek, abban a reményben, hogy egy jobb termés lesz abban a következő évben, mint az előző évben volt. Vince naphoz nagyon sok időjóslás és egyéb vonatkozik, de a közösség teremtő ereje a Vince napnak a legfontosabb talán, főleg ilyen időszakban, amikor így el vagyunk egymástól zárva, szigetelve, szeparálva. A vincenapi pincejárások, ezek minden borvidéken feltalálhatók, meg találhatók, ennek gyakorlata van. Ez egy olyan ünnepe a szőlészkedő, borászkodó embernek, amikor megmutathatja szomszédainak, barátainak az elmúlt évi termés.
De és mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen gyakorlati haszna is van, mert a borosgazdák megkóstolják egymás borát, tehát értékelik, hogy...
Pontosan, ez a legnagyobb. Hát természetesen olyan is előfordul, hogy zárva van a pince, nem kell ezen megsértődni, nyilván akkor ott olyan probléma történt, ahol a gazda úgy gondolta, hogy jobb nem beengedni a vendéget, mert nem tud olyan bort kínálni, ami hát elfogadható lenne. Úgyhogy ez a január 21-e, ez egy szép ünnepe, első ünnepe a szőlészeknek és a borászoknak, amit egyre többen, több helyen ünnepelnek meg. Hát, hogy most ez a vírus majd hogy befolyásolja, sajnos közel van, nem várható itt nagy változás abban, hogy felszabadul itt a tömeges kapcsolat, teremtés lehetősége, de hát bízunk benne, hogy majd jövőre lehet.
Igen, hogy pozitív változás, és bízunk benne, hogy a tavaszi időszakra majd azért kedvezőbbek lesznek a feltételek, mint 2020-ban, de a január egyébként mire ad lehetőséget, hogyha nem pince és nem bor, hanem igen, mondjuk kint a kertben, szabadban. Tudom, hogy azért most rengeteg eső esett, tehát amiatt a talaj nem biztos, hogy a legjobb, de lehet-e mégiscsak dolgozni, hogyha az időjárás meg a talaj is ezt engedi? Van-e arra lehetőség, hogy akár már most is végezzünk olyan tevékenységeket kint, ami előkészíti a tavaszi dolgokat?
Köszönöm, hogy a sok vizet megemlítette, mert ahogy jöttem, végig ugye itt a lenti vidéken, amelyhez hát Mura vidék is tartozik, kötött vizet nehezen áteresztő talaj van, és bizony áll a barázdákba a víz, úgyhogy itt talajmunkát el kell felejteni. Ó, de mennyi egyéb van mellette? Meccés. Minden további nélkül szőlőt lehet mecceni, egyesek már be is fejezték.
esetleges hidegebb idő, vagy nem fog benne kárteni?
Nem. Gyümölcsfákat lehet metszeni. Most ez a hidegebb idő szőlő esetében, ez azért sok termelőbe kérdőjelet vet, hogy hát mi lesz, ha fagy lesz. Hát erre én azt mondom, a több tíz éves gyakorlat alapján, hogy 15-20%-os fagykárig, rügyelfagyásig rátartani rügyszámot a meccésnél nem kell. Úgyis ennyi kiesést a szőlő kompenzálni tud. Nagyobb fürt, nagyobb bogyó. És korábbi érés, jobb minőség.
Tehát érdemes kockáztatni.
Érdemes kockáztatni. Feltétlenül érdemes kockáztatni. Na most, ha 20%-nál nagyobb kár van, hát akkor meg gyakorlatilag mindegy, hogy mit csinálunk. Mindenhogyan kár van. Almás termésűek, almakörte, minden tovább nélkül metszhető. Itt legfeljebb az a meggondolandó almás termésűeknél, hogy milyen vastag ágat, mert a metszés ugye azért nem a fűrésznek a munkáját értjük ez alatt, hanem az ollójét, de ha 5 centinél vagy 4 centinél nagyobb átmérőjű sebeket ejtünk a fán, akkor ez mínusz 15-20 fok hőmérsékletnél fagykárt szenvedhet. Ez a fagykár, ez nem más, mint esetleg repedezik a metsz felület. De ha lezárjuk így metszéskor, akár vasábkátránnyal, akár rozsdam miniummentes festékkel, tehát fémmentes festékkel, akkor minden további ezt is végezhetjük.
Ha már a fákat említette, bocsánat, hogy így beleszóltam, de mi a helyzet a törzstisztítással? El lehet-e kezdeni most így január elején is, akár hogyha mondjuk kicsit enyhébb napok vannak?
Azzal is inkább aktuális a törzstisztítás elkezdése, mert ugye a csapadék átáztatta most a kérget, tehát a vastag, de hámló kéreg is most könnyebben eltávolítható a fa törzséről, mint amikor száraz körülmények között próbáljuk ezt csinálni, tehát feltétlen aktuális. Sajnos eléggé kevés helyen alkalmazzák ezt a módszert, pedig a biológiai növényvédelemnek, vagy mechanikai növényvédelemnek ez egy fontos aktusa, tényezője, hogy ami kártevő a kéreg alatt telel, azt ezzel a kéreg eltávolítással egyben megsemmisítjük, tehát ennyivel kevesebb növényvédőszert kellene felhasználnunk az elmúlt évben, vagy a következő évben. Igaz, hogy ennek igazán akkor van hatása, hogyha egy-egy termőhelyen, nagyobb felületen mindenki elvégzi ezt a munkát, mert ha csak egy-két gazda végzi el, akkor a másik irányból berepülhet az almamoly, vagy körtemoly, vagy levéltetű, ami tojás alakban telelhet át. Tehát itt is az összefogás lenne a lényeg.
Most amit lekapargattunk, meg a kártevők, érdemes megsemmisíteni, ugye? Tehát na nem most, ott hagyni, hanem...
Na most ugye ez megint egy érdekes dolog. Ugye a tüzelést azt felejtsük el, mert ezzel sok problémát okozunk a terhelés, környezet terhelését illetően. Nyugodtan ott hagyhatjuk ezt a lekapart kérget, szerves anyag, az a kórokozó, vagy kártevő, ami a kéreg alatt tud áttelelni, ott érzi jól magát, az a talajban nem érzi jól magát. Tehát minden további nélkül lehet kaparni a talajra, akár a csapadék viszi be, akár ne találtan, olyan, minden további nélkül, szerves anyagként ott marad. A csontéjasoknál ügyeljünk arra, hogy azokat lehetőleg ne téli időben metszük, várjuk meg a tavaszt, rügyfakadás előtti állapotot, természetes, még ott is a pihenő állapotot, ez vonatkozik kajszi őszi baraszkra, cseresznyére, megyre, és szilvára a legkevésbé, az áll legközelebb a almás termésűekhez a metszésben is közel ugyanúgy lehet végezni, mint az almánál és a körténél. A következő, aki meleghajtatással foglalkozik, fólia vagy üvegház alatt, annak bizony egy-két hete van, de legkésőbb január végén magvetést el kell kezdeni, a palántanevelést, ahhoz, hogy március közepére legkésőbb március végére megfelelő minőségű palántát tudjon fűtött fólia alá, illetve üvegházba elhelyezni. Mert hideghajtatásban fólia alatti kiültetésre is elégséges a február közepi, sőt február végi palánta nevelés kezdete, de melegfűtött helyen. Ez a január végi nagyon fontos. Ilyenkor mindig felszoktam hívni a termelők figyelmét, hogy a kereskedelembe kétféle mag típus található. Az egyik az ugye standard fajták, aminek a magjait akár mi is szedhetnénk, mert megőrzik a tulajdonságukat újra vetve. Ez saját magszedésnél csak abban az esetben igaz, hogyha kellő izolációs távolságot is tudunk a fajták közt biztosítani. Mert ha keverve vannak a fajták, akkor ebben az esetben is átporzódás történik, és elveszti a standard fajta azt a tulajdonságát, hogy megőrzi eredeti minőségét, mennyiségét. Viszont a következő, ugye ez egy hibrid magok, amit minden éven újraállítanak elő, apanövény, anyanövény összeporzása, ebből lesz az F1-es nemzedék. Ez rendelkezik a szülők tulajdonságainak a legtöbbjével, a jó tulajdonságainak legtöbbjével, különböző vírus meg egyéb betegség ellenállósággal is, például rezisztenciával, de ezekből saját magunk nem szedhetünk magot, mert minden éven úgy kell előállítani újra a vetőmagot. Erre a hibrid kukorica termesztésnél már a szántóföldi gyakorlat erre sok példát adott, ott már ezt nem kell magyarázni. Aztán a következő, ami most aktuális lesz, hát szerszámaink az elmúlt évben ugye vagy megkoptak, vagy eltört a nyelük, vagy egyéb, tehát ezeknek a javítása, pótlása,
élezésre szorulnak.
Nagyon időszerű. És amikor az idő lehetővé teszi, még ha valakinek vermelt, tehát ősszel megvásárolt valami gyümölcs vagy csemetét, de valami oktál fogva nem tudta helyére tenni, amíg a talaj le nem fagy, és nem iszap a föld, addig minden tovább nélkül elültethető, mert még ez az ültetés mindig eredményesebb, mint majd a tavaszi ültetés lesz. Ezek talán a legfontosabbak. Sokan a növényvédelmet, vegyszeres növényvédelmet is előre szokták hozni, vagy szorgalmazzák, hogy minél előbb kerüljön rá sor. Itt azonban legyünk óvatosak, mert minél közelebb van a növények fakadásához az idő, a lemosó permetezések hatása annál jobb. Például szőlő esetében, amikor zárt pikkely fedi a rügyet, abban bepermetezni nem lehet. Amikor viszont megpattan a rügy, nem beszélve arról, hogyha fakad már, kis levélkék szinte, molyhosan kikandikálnak a rügyből, akkor már hozzáférhető a rügy belsejéhez is a növényvédőszer, és ilyenkor sokkal hatékonyabb a védelem, mintha korán végeztük volna el ezt. És amikor a fák törzsének a kérek kaparásáról, tisztításáról szóltunk közösen, itt meg kell említenem, a szőlőnél is van egy hámló kéreg, amit jó lenne, ha el tudnánk legalább két évenként távolítani. Természetes, akinek 15-20 vagy 50 tőkéje van, azt megteszi.
Könnyebben meg tudja, igen.
De ahol több száz vagy több ezer tőkéről van szó, úgyhogy ott erről nem lehet szó. Mert a hámló kéreg alatt például a szőlőmolyok, ugye lárvái, minden további nélkül jobban át tudnak telelni, mint ha nem lenne ott a kéreg. Atkáról kellene talán még a telelés ügyről szólni, mivel az elmúlt év azért mögöttünk hagyott év azért hőben se volt szerény, az atkák össze eléggé fel tudtak szaporodni. Atkaérzékeny szőlőfajtáknál, mint például cserszegi fűszeres vagy saszla, a levasó permetezésnek ott van a legnagyobb jelentősége, de mivel az atka nem a rügybe telel át, zárt pikkely, az oda nem tud bevenni az atka. Atka a kéreg alatt telel át. Tehát amikor abszolút nyugalmi állapotban van a szőlő, akkor a atka ellen lemosó permetezés is nagyon gyenge hatású. Atka ellen igazán akkor tudunk védekezni, amikor egész télen koplan az atka, mert nem tud táplálkozni. Tavasszal, ahogy kezd sütni a nap, és a rügyek netalántán már a pattanáshoz közelednek, akkor viszont keresi a táplálkozás lehetőségét, vagyis a kéreg alól előbújik.
Könnyebben
hozzáférhető. Ez a lényeg a dolognak, a levasó permetezésnek, de ez vonatkozik gyakorlatilag minden gyümölcs fást szárú növényünkre, a fekete ribiszke, piros ribiszkétől kezdve a fásszárú növényeinkig végig.
No, hát átnéztük azt, ami tényleg nagyon fontos most ebben a téli időszakban. Én mondok gyorsan még két telefonszámot, 575 17 18 és 575 17 19 hívhatóak vagyunk, és ha jól emlékszem, akkor ugye egy hónappal ezelőtt még maradt adóság citrom
fával
kapcsolatosan az egyik, ha jól emlékszem.
Igen, kettő adóságon maradt sorrendben, az egyik a magyaró lakosból, amin a magyarónak, tehát vérmagyaróról van szó, nagyon vékony héja volt, aztán a benne lévő termés féloldalas, csökött, torzult volt, és barnult. Ugye a kérdés az volt, hogy mi idézheti ezt elő? Következő probléma következhetett be az elmúlt évben, ha visszagondolunk, most is említettük, virágzáskor, a növények virágzásakor fagyok voltak. És amikor fagy van, ugye akkor természetesen a növények legkorábban virágzó gyümölcsfélénk egyike a magyaró, ilyen esetben rosszul termékenyül, és ez a rosszul termékenyülés idézi elő ezt a torz féloldalas gyümölcsöket, a magyaró héja se tud teljesen kifejlődni, tehát nem elég vastag a héj, a csonthéj, ezért megbarnul aztán a belseje, és élvezhetetlenné válik. Élettani hatásról van tehát szó, ez vegyszerrel befolyásolni nem tudjuk. Csak azt tudom javasolni a termelőnek, hogy próbáljon a növények bogyoró bokrai alá kellő mennyiségű műtrágyát szórni most még a tél folyamán, ugyanis mint csonthéjas gyümölcs meszet igényel a bogyoró. Most lakoson nem meszes talaj van, hanem savanyú talaj van, ezért a nitrogénpótlás
nagyon fontos.
Mész sarjétrommal, a foszforkálinál nincs különösebb jelentősége, de a nitrogénnél feltétlen a meszeset használjuk, de ha valami úgymond döglött meszünk, valamit már nem tudunk másra felhasználni,
az is jó.
Minden további nélkül jó, oldódik, beoldódik, és a csonthéj fejlődését és az egész növény élettani javulását segíti elő.
Köszönjük szépen, akkor az egyikre válaszoltunk, de van közben két telefonálunk. Meghallgatjuk a kérdéseket, és akkor utána válaszolunk majd azokra, és pontosabban hát a szakértő válaszol. Jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok! Zoltán vagyok. Először is boldog új évet kívánok a mérnök úrnak és a rádió stábjának. Nekem egy kérdésem lenne a borácetet. Hogyan lehet felhasználni a bioszülőszertben? Maga a szülő védésre is, és még azt megkérdezném, hogyha én már kipróbáltam, hogy a füvet lepermetezni gyomításra is a...
Igen.
Igen.
Kedves Zoltán, köszönjük a jó kívánságokat. És viszont kívánjuk. Hát egy nagyon élő kérdést tett föl.
De van még egy telefonálunk, igen? Ezt meghallgatjuk a kérdést, és akkor utána jut időnk válaszolni. Igen, Zoltánnak köszönjük szépen, hogy telefonált, kérdezett, minden jót kívánunk neki, és van még valaki. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
Nagyon Isten, jó napot!
Csók Erzsi, és boldog új esztendőt!
Nagyon köszönöm, és önöknek is, mindenkinek, nagyon, aki hallja.
Nagyon köszönöm.
Hát van egy kérdésem, hogy a Málna nagyon kihajtott. Nem kellett most bántani, ugye?
Nem. Reméljük, hogy a
Mi lesz vele? Most ez elfogyás után hajt majd újat?
Ugye, mivel a Málna ügyei nem egyesével, hanem többesével vannak, van lehetőség természetesen újra kihajtásra, de bízunk abba, hogy ez a tél, ami még előttünk van, nem lesz olyan szigorú, hogy a Málnát éppen fagykár érné, és akkor viszont időben lesz virágzás és jó minőségű termés.
Jó, köszönöm, ez volt az egyik, a másik, hogy merre kanyarodik, mikor kanyarodik erre. Itt ezek a maguk nem fognak ám kihajtani a zacskókban.
Erzsi, mit hogy mondjak, telefonszámot ilyenkor nem illik kérni.
Persze, én tudom az önét, akkor no, majd felhívom.
A következő miatt mondom ezt, mert magbeszerzés ügyben járok én Nagykanizsán 10 nap után. Tehát itt január második felébe, harmadik dekádjában, és akkor tudom útba keríteni.
Jól van, köszönöm.
Erzsinek is köszönjük szépen, minden köszönjük, jót kívánunk, Erzsi.
Tehát Zoltán kérdésére visszatérve, borecet. Hogy lehet a szőlőbe használni? Hát az első gondolatom az, hogy ha a szőlész a borecetet a konyha technológiába kedveli, akkor ugye már ott lesz a szőlőbe a borecet, ugyan bőrbe töltve, de nem közvetlen a szőlőre felhasználva, mert olyan módszert nem tudok javasolni, ami borecet formájában kórokozó vagy kártevő ellen hatásos lenne. Egyrészt se irodalmi adat nincs erre, se gyakorlatom nincs erre, tehát Zoltán, ha kísérletező kedve van, mert úgy látom, hogy gyomításnál azért már próbálkozott maga borecettel, akkor próbálja meg a növénynél is, hát ha fedez fel valamit, hogy éppen a peronoszpóra vagy a lisztharmat ellen bizonyos időközönként 1-2%-os ecetes oldattal hatásos lesz a permetezés. Amikor borbiráltok alkalmával ecetes borral találkoztunk, akkor kétféle reagálás volt erre a birálók részéről. Bakonyi Karcsi bácsit idézve, súlyos esetben következőt mondta kollega: bort kiönteni, edényt eltüzelni, tevékenységet abba hagyni. Na de ez a végső eset. Sajnos tevékenységet így is többen hagyják abba, mint ami ideális lenne, úgyhogy egyre kevesebb a szőlőterület, ezt felejtsük is el. Viszont, amit én szoktam mondani, kiönteni a bort, ugye párlatba se lehet vinni, mert átmegy ezt a párlatba is, bort kiönteni, de ne a gyepre, mert azt kiégeti. Úgyhogy ilyen szempontból a gyomírtó hatásával én tisztán vagyok az ecetnek, de ugye totál gyomírtó, nem szelektív. Ilyen esetben Zoltán, ahol totál gyomírtást kell alkalmazni, minden további nélkül lehet a borecetet használni. De én azt javaslom, hogy elsősorban a konyhában legyen az felhasználva. És hát ha most eleinkre gondolok, akkor ők bizony sokszor a mai korszerű, különböző kenőcsök helyett alkalmazták fáradt lábaik borogatására, dagadt láb, egyéb, sőt, lázcsillapításra. Én egyszer kerültem csak Priznicbe ecettel, amikor a darazsak többen voltak rajtam, mint hogy látni lehetett volna a bőröm. Anyai nagyanyám a pár vároló párt milyen ruha volt, terhelő ruha, ami egy vászon nagyméretű asztalterítőnyi ruha volt, ugye ebbe szokták hazavinni a különböző zöld növényeket a területről, ez azonnal ezerbe mártotta, és ebbe bugyolált be, és csodák-csodá nem dagadtam fel.
Tehát felhasználható akkor ezek szerint.
Pontosan, minden további nélkül, úgyhogy külsőleg. A belsőleg nem is.
Jó, itt közben jött kérdés karácsonyi kaktusszal kapcsolatosan. Ugye nagyon sokan december elején, hogy szép legyen az otthonuk, beszerzik a szép karácsonyi kaktuszt, és itt mondja, vagy írja a kedves hallgató, hogy elkeseredetten látja, hogy a bimbók kezdenek leszáradni. A kérdés az, hogy hogyan lehet megmenteni, ha menthető, és hogyan kellene gondozni, hogy az idei évben, mármint hogy majd a következő szezonra újra szépen virágba tudjon borulni. Tehát, hogy évente egyszer legalább karácsony környékén megajándékozza gyönyörű szép virágokkal. Na, szerintem ez egy nehéz feladat, mert elég kényes virágról van szó.
Abszolút.
Vagy csak nem értünk abszolút hozzá.
Gyerekkorom egyetlen...
Nálunk is sok volt, nálam sem marad meg,
egyetlen,
valami őszintén.
Egyetlen cserepes növénye volt a házunknál a karácsonyi kaktusz a szekrény tetején.
Ez a titok szekrény tetejére kezden, és kicsit hűvösebbre?
Ott aszalódott egész évbe, és karácsonyra menetrendszerűen mindig ordotta a gyönyörű virágokat, és most... Amikor dédelgetjük a növényt, azt se tudjuk, hogy milyen tápsót meg egyebet adjunk neki, aztán kiderül, hogy ezzel nem teszünk jót a növénynek.
Számít-e az, Dénes bácsi, hogy honnan szerezzük be azt a növényt?
Számít is, meg nem is. Ugyanis, ugye, mivel posgás növényről van szó, ez az első dolog. A posgás növényeknél vannak bizonyos aranyszabályok, amiket be kell tartani. Az első. A vízzel, tehát az öntözése, a vízellátása, az mindig szoros összefüggésben legyen a hőmérséklettel. Magas hőmérséklet, több víz, hűvösebb, kevesebb víz. Következő. Mivel rövid nappalú növény, karácsonyi kaktusz, ugyanúgy, mint a Mikulás virág, tehát ezért nem virágzik nyáron, mert a hosszú nappalok vannak. Ezt a szabályt tartsuk be, hogy akkor ne fényre tegyük, inkább a lakásnak egy távolabbi sarkába, ott szépen kifejlődnek a virágbimbók, és karácsonykor gyönyörűen virágzik. Amikor viszont kifejlődtek a bimbók, és virágzik a növény, akkor igyekezzünk lehetőség szerint egyenlő hőmérséklet, egyenlő vízellátottság mellett tartani, mert a hullámzást nem szereti, nem kedveli. Elpusztul. És ugye, mivel posgás növény, a túlöntözésre rendkívül kényes, könnyen rothadnak a gyökerei, és általában, ahol bimbó hullás van, ott legtöbbször gyökér pusztulás idézi elő ezt a tünetet, de hát ugye azt nem látjuk a talajba, csak azt, hogy lehullott.
Akkor onnan már nem igazán visszafordítható.
Nem, onnan addig nem. Így van, így van.
Jó, Ibolyától kaptuk a kérdést, köszönjük szépen. Ha további kérdésük van, akkor jelezném, hogy még pár percig hívhatóak vagyunk, 575 17 18 és 575 17 19. Szintén egy érdekes kérdés, banánfával kapcsolatosan. Nem vágta vissza a banánfát vagy füvet, mert ugye nem fáról beszélünk, tehát hogy meghagyta az elszáradt részt, hogy most le lehet-e vágni, vagy várja meg, amíg kitavaszodik? Vagy ha nem lett levágva, akkor
na most,
a növénynek annyi?
Nem. Minden további nélkül még levághatja. De arról nem szólt a kedves hallgató, hogy takarva van ez a növény.
Csak az alsó törzse. Igen, a törzse na takarva ugye, van, fönt ugye
nem. Na most ugye az elmúlt decemberi adásban szóltam arról, hogy aktuális a banánfáknak a betakarása úgy, hogy a két és fél méter nagyságú növényt félig visszavághatjuk, mert ugye a tenyésző csúcsa még mélyebben van a növénynek, mert csak középről hajt kifelé, ilyenkor könnyebben be tudjuk takarni, mint a 2-3 méteres növényt. De be kell takarni száraz növényi anyaggal, vagy karton, papírral, nem nejlonnal, legfeljebb a tetejére a takarásnak, a száraz takarásnak teszünk egy nylon darabot, hogy ne hasznod át a száraz takarás.
Például, hogyha valaki szalmával takarja.
Szalma, kukoricaszár, napraforgószár,
száraz fallevelek, bármi.
Minden, jöhet. Minden, ami kitűnően alkalmas. És ugye az elmúlt évben, mivel hát érdemi lehűlés nem volt gyakorlatilag, egészen jól tereltek ezek a banánfák. Én a Fatonyos falumban, ahogy megyek be, a második háznál van egy szép példa, úgyhogy ott naponta tapasztalom, hogy egyáltalán mi történik a banánfával. Akkor a leveleket hajtott a nyáron, hogy szinte tetőfedésre lehetett volna alkalmazni, de még termést nem hozott, de ugye ezek a törpe banánnak, mert általában a kisebb méretű változata vannak a lakás körülmények között, ezek ugye korábban hozzák a termést minden.
Kinti körülmények között nem nagyon lehet számítani
takarás
arra,
nélkül, hogy... Takarás nélkül nem, azért ennyire trópusi növény, mert ez nem is mediterrán növény, ugye?
Ez trópusi.
Kimondottan trópusi növény. Mert ugye egy olajbogyóval valaki kezd próbálkozni, ami egy tipikus mediterrán növény, vagy egy fűszerbabérral, az más, de banánnal nem. Úgyhogy ott...
Jó egyébként, hogy megjelennek ezek a különleges növények nálunk, vagy éppen az kellene, hogy törekedjünk az éghajlatnak megfelelő növényekre, gyümölcsfákra, vagy lehet kísérletezni ezekkel nyugodtan?
Azt hiszem, hogy a törvény tiltaná ezeknek a növényeknek a behozatalát, vagy a termesztését, vagy a tartását, mint hogy a kábítószer tiltja, akkor még jobban odafigyelnének az emberek, és még több lenne belőle, de ez az igazság, hogy egyre több helyen találkozunk rendkívül ritkának mondható mediterrán vagy trópusi növényekkel, mert ha most egy már akklimatizálódott növényt próbálok keresni, erre talán legjobb példa a rozmaring. Ugye, rozmaring tipikusan dézsás, cserepes növény volt, még az én gyerekkoromban. Ma pedig Baranya megyében akkor is már kinti kertekben volt, szabadon, de itt fent, ahogy az ország belsejében, még nem. Ma viszont ott található, arborétumokba, házi kertekbe, úgyhogy ha egybesült csirke van, és ahhoz kell fűszerezni, nem kell a boltba menni szárazért,
csak
kiértleg egy kaljat, aztán fel kell használni, mert annál illatosabb és ízletesebb nincs, mint amit frissen szedünk le.
Na hát ezt elég sokan követik egyébként, hogy egyre több fűszernövény kert van most már, és mindenki próbálja a friss fűszerekkel ízesíteni az ételt, ami egyébként egy nagyon jó és követendő példa.
A zöld fűszerek azok meg csodák, ugye, de hát nekem az a tapasztalatom, hogy az emberek étkezési szokásai változnak talán a legnehezebben. Itt vagyunk a szomszédságban, mindjárt egy példát hadd mondjak, Biztadverrel, magyarországi oldalon élőket, a saláta esete. Ugye? Hát Szlovéniában az emberek meggyőződésem, hogy többszörösét eszik salátából, mint amit a magyarok esznek. Mert magyarok legtöbbször tartósított savanyúságokat esznek, itt viszont télen is a friss.
De többfajta salátát is
termesztenek. Persze. A jégsalátától kezdve, ugye itt minden előfordul, és a tökmagolaj aztán még rá, mint különlegesség, és valóban ez Ausztriába. Itt van a tarlórépa esete, a kerékrépái, aminek ugye most már hengeres változata is van, nem csak kerek. Burgenland térségébe, de Őrség egyes részein is, Alsó-Felsőszölnökön például, hajtatják a kerékrépát, és az a friss, halványsárga levélzet, amit fénytelen viszonyok közt hajt a répa, ezt salátaként tökmagolajjal és lilahagyma hozzáadásával csinálják salátának, és élvezik. Az én gyerekkoromban a tarló répa az egy takarmányozási anyag volt a burgondi répa mellett, de úgy tettük el télire, hogy a tenyészőcsúcsot kikerekítettük, nehogy hajtson, ugye? Mert a hajtással egyben pudvásodik, szárad ki ugye a répa, azután nem való már emberi fogyasztásra, de a salátánál kiürülhet a répa, tápanyagtartalma, víztartalma, mert hasznosul a levélbe, amit családaként fogyasztatunk.
Hát akkor inkább frissen együk, nem
így savanyítva. Így van.
Akkor egy gyors összegzés még így a végére, mert hát hamarosan már déli 12 óra lesz. Ha valaki most állna neki bármilyen munkának, akkor szépen sorjában mi az, amit úgy tényleg kényelmesen meg lehet tenni, hogy tavasszal legyen egy tökéletes kertünk, meg egyébként mondjuk a pincében is minden rendben legyen.
Kezdjük talán akkor a gyümölcsössel. Ott, ahol gyep van, és nem füligérő sár, minden további nélkül a meccést, szőlőre is ugyanez vonatkozik. Kezdhetjük, végezhetjük. Ezek az idők, amikor fagymentes, csodálatosan alkalmasak ennek a műveletnek a végzésére. A palánta nevelés meleghajtású növényeknél aktuális lesz itt a hétvége, a hónap végével, készüljünk erre. A következő a pincébe a töltögetést, a kénezést ne felejtsük el, mert közeledik Vince nap, úgyhogy az eddig megőrzött jó minőségű nedűt nehogy valamiba érje, és be kelljen zárni a vendég előtt a pinceajtót. A következő, ha rossz idő van, ugye most épp a hétvégére mondja a esőt, meg a havas esőt, mindent, akkor foglalkozhatunk a bűhelybe a szerszámokkal, javításával, előkészítésével, hogy a tavasz, ahogy eljön, akkor teljes harckészültséggel tudjuk rendelkezésre állni, és ne akkor kelljen üzve-futva valamit is pótolnunk. Ehhez kívánok én mindenkinek ez új esztendőre sok sikert, szép eredményeket, jó erőben, egészségben.
Hát hasonló jókat kívánok, elsősorban lelki erőt, kedves Dénes bácsi, és jó egészséget, hogy jövő hónapban is találkozhassunk, jó?
Nagyon köszönöm, viszont kívánom.
És hát gondolom ebben a bőn 3/4 órában kiderült, hogy bizony a kerti munkákat, a munkát télen sem lehet vagy szabad abba hagyni, ilyenkor tudjuk ugyanis felkészíteni a kertünket a tavasz érkezésére. Mindenkinek csodás napot.
Egy percünk még van. Már egy adóságom van.
Na, akkor abban az egy percben az adóságot.
Keszi Tiborné, Muzsák.
A citrom.
Ugye nem lettünk sokkal okosabbak az egy hónap alatt, de annyit biztos mondhatok az elmondott tünetekre, hogy nem gomba vagy baktérium okozza ezt a problémát, hanem itt elsősorban élettani problémáról lehet szó. Ugye említette kedves hallgatónk, hogy idős fákról van szó. Az idős fák a citromnál és a narancsnál is rendkívül gazdag gyökérelágazásban. Szinte a talajba, az edényben nem találunk más talajt alig, csak gyökeret. Ilyen esetben, ha nincs meg a kellő tápanyag ellátása a növénynek, és aránya, ami nagyon fontos, és ezt idézem pontosan, nitrogén egy rész, a foszfor az 0,75, és a kálium másfél rész, legmagasabb a kálium. Úgyhogy ezt az arányt kell tartani, és mivel mészre érzékeny a citrom, ezért csak mészmentes nitrogéntartalmú műtrágyával pótoljuk a tápanyagot. Mikroelemek közül nagyon érzékeny a citrom a magnéziumra, ezt keserű sóval pótolhatjuk, illetve borral, borax így van a kereskedelemben, a bort pedig ezzel pótolhatjuk. Ezt tudom javasolni a termelőnek, bízva abban, hogy ez most egy egyedi eset volt, ez a gyümölcsbarnulás, és a jövőben már nem fordul elő még egyszer. Köszönjük a türelmét.
Én pedig köszönöm szépen a kielégítő választ. Egy hónap múlva is várjuk. Dénes bácsi, köszönöm szépen. Ez volt a Kertész Válaszol, dr. Pálfi Dénes kertészmérnököt hallották. Egy hónap múlva találkozunk újra. Köszönjük szépen a figyelmet.
Viszont hallásra.
Nem tudja, hol követte el a hibát? Nem tudja, mit csinált rosszul? Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.